Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Egy nagyon innovatív és nagyon színes termékről fogunk beszélni, és most még csak a külcsint vázoltam föl, a belbecs az sokkal másabb lesz. Ugyanis a Horizont sörök fognak bemutatkozni most itt a Menni Enni műsorában. Köszöntöm a két Horizont tudóst, Otto Gábor ügyvezetőt. Szervusz Gábor!
Szervusz!
És Újlaki Balázs üzemvezetőt, szervusztok mind a kettőtöknek. Egyből dicsekszem akkor, mint hogy ti is dicsekedtek a weboldalatokon azzal a kitétellel, hogy mi voltunk az első sörfőzde Közép-Európában, aki Grand Champion díjat nyertek Dublinban, a Craft Beer Cup-on 2017-ben, és ugyanakkor pedig emellett a magyar szakmai bloggerek, pedig aztán ők nagyon eltartott kisújúak tudnak lenni, a legjobb főzde címet szavazták meg nektek 2019-ben. Nos, hogy kezdődött?
Átadom Balázsnak a szót, mert ő az, aki...
Te ott voltál az első kapavágásnál.
Igen, amikor a főzde elkészült, én akkor kerültem a céghez, de egyébként már előtte is kapcsolatban voltam a Horizonttal, akkor egy másik cégnél dolgoztam is, mert gyártottunk Horizont söröket. Ugye a főzde megalapítása előtt úgymond a gerilla sörfőzde volt a Horizont.
Mint mindenki.
Igen. És akkor mindig máshol főztünk, Szlovákiában, és még más.
Ez olyan volt, mint Amerikában a szesztirolom idején, amikor viszkit gyártottak, és mindig be kellett menni az erdőbe, és akkor autón csinálták. Izgalmas világ volt.
Igen, úgyhogy olyan 6,5 éve van már meg a főzdénk, ezt folyamatosan fejlesztjük, úgyhogy... Azóta azt gondolom, minden rendben.
De Balázs, ez azt jelenti, hogy te sörfőző mester vagy?
Mondjuk, hogy inkább mindenhez értek egy kicsit, tehát ugyanúgy beleszólok a receptekbe, de nekem az elsődleges feladatom az üzemnek a mindennapi működése, és minden műszaki dolog hozzám tartozik.
Úgy van, tehát te vagy a lebonyolításért, az előállításért a felelős, és akkor van egy szekció, akik egyébként pedig kitalálnak mindig valamit.
Igen.
Gábor, mindig ki kell találni valamit egy kis üzemi sörfőzde esetében? Ráadásul, amelyik most már díjakkal büszkélkedhet, és vezetőpiaci szerepre törnek.
Ez egy folyamatos innováció, amiben mi élünk.
Soha nem tudunk nyugton aludni.
Nem, nincs megállás, mert pár éve már azt mondtuk Balázsal, hogy hogyan fogunk mi új söröket kitalálni, már minden receptötletünket elsütöttük, de hál' Istennek tele vagyunk ötletekkel, a kollégák folyamatosan bombáznak minket az őrültebb sörreceptekkel, úgyhogy most már a következő fél évre tulajdonképpen megvannak azok a sörök, amiket leszeretnénk főzni, úgyhogy nincs megállás.
Hát igen, szerintem most mondtad el az alaptézését ennek az egésznek. Ugye akkor, amikor a hagyományos sörökről beszélünk, akkor vagyunk fölháborodva, hogy ez a hagyományos sörök nem hozzák azt az ízt valamiért, mint a vizet váltottak, vagy valamit váltottak, az ki lehet érezni. A ti esetetekben pedig viszont akkor háborodik, most idézőjelben mondom, a ti vásárlótok, hogyha minden hónapban vagy fél évente nem jelentek meg valami új innovatív termékkel. Hogyan van ez a gyakorlatban? Tehát ugye átnéztem az oldalatokat, hogy milyen ízesítési sörök vannak, fanyargyümölcs, fűszeres, kesernyés, citrusos, kávés, csokoládés, malátás, komlós, gyümölcsös, mondjuk ebből egyet ki tudok halászni, amelyik a sörre kompatibilis, az a komlós, az összes többi az üdítő, de ez hogyan működik ez a gyakorlatban? Tehát valóban van egy tím, akik nézitek a trendeket, hogyan működik a világ, kóstoltok, pipettával mászkáltok, belerakjátok, megnézitek, kiöntitek, jön a következő.
Igen, te nagyon járatos vagy, úgy látom, a
nem,
kis üzemi sörfőzésben.
Nem, soha nem voltam szerintem kis üzemi sörfőzében.
Mert ez pontosan így működik. A recepteknek a 99% az a kollégáktól jön. Ugye Balázsnak és Mén Marcell vezető sörfőzőnek nagyon nagy szerepe van természetesen abban, hogy ezekből az ötletekből ténylegesen olyan receptek szülessenek, ami lefőzhető, és utána emberi fogyasztása alkalmas ital legyen. Úgyhogy belülről jönnek az inspirációk. A kollégák folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzetközi trendeket, podcastokat hallgatnak, utána olvasnak, hogy nálunk sörszempontból fejlettebb országokban éppen milyen trendek vannak, milyen technológiák, milyen ízek, és akkor ez adják hozzá azokat a saját ötleteket, amiből az igazi Horizont sörök a végén megszületnek.
Az, hogy sörkultúránál sokkal fejlettebb országok, mint Magyarország. Kisüzemi sörfőzdék, vagy a kisüzemi sörfőzdék által képviselt ízvilágnál is lehet ennyire ketté venni, hogy emblematikus sörös országokban ott még a kisüzemi ízesebb sörök is sokkal olyanabbak, mint mondjuk nálunk, vagy például ez a különbség már óhatatlanul eltűnik?
Szerintem ez a különbség abban a szempontból eltűnik, hogy például a Csehországot nézzük, akik ugye a világ sörfogyasztásában az élen állnak kb. 180 literrel per év, per fő. Náluk például ez az úgynevezett kisüzemi kategória szinte alig létezik.
Nem,
még csak most kezd burjánzani, most kezdenek a klasszikus stílusoktól elmenni az általad is előbb említett ilyen mindenféle innovatívabb stílusok irányába. Tehát ők nagyon nagy sörfogyasztók, de nagyon erősen klasszikus stílus irányt képviselnek. Németország ugyanez.
Ugyanez, igen.
De már ott is kezdenek megjelenni a kisebb innovatív a főzdék, tehát ott is azt gondolom, hogy a következő években, évtizedekben ez a színesebb ízvilág, ez meg fog jelenni.
Hát nem véletlen, hogy Anglia lehet talán a kompatibilis faktor, hiszen az angol sörfőzés hagyományai azok pubok, szinte pubokra bontódtak le, és ahány pub, annyi sört főznek. Meg ha egyébként Angliába elmegyünk sört inni, vagy elmegyünk Angliába, és ott sört akarunk inni, akkor fel is én föl vagyok háborodva, mondjuk egy kocsmában vagy pubban nincs 43 sörcsap, ahonnan húzzák le az egészet. Talán ez is jelentheti azt, hogy mondjuk ezek a nagy versenyek ugye Dublin, Angliában történnek, ahol ők pontosan egy picit érzik azt, hogy mik a trendek és mik a vonalak?
Lehetséges, sok verseny van, ami a Szigetországból jön, tehát ott értelemszerűen ott mély kultúrája van a sörfogyasztásnak, de azt vettük észre, hogy az elmúlt években most már mindenhol rendeznek versenyt, és különböző versenyeket. A legutóbbi díjunk, amire nagyon büszkék vagyunk, az például Ázsiából jött, tehát az Asia Beer Challenge-en, ami az egyik legelismertebb ázsiai sörverseny, onnan két sörünk is arany, illetve dupla arannyal tért haza. Tehát Ázsia azt gondolom, hogy egyre inkább kezdi átvenni, most elsősorban volumenben a sörfogyasztásnak az első helyeit, és azt gondolom ezután az innováció is követni fogja ezt.
Balázs, ugye minden sörgyártó, minden kisüzemi sörgyártó arra törekszik, meg hát ezt le is írják, hogy a magas minőségű alapanyag tényleg kiváló minőség. A ti esetetekben minden alapanyagot be tudtok szerezni Magyarországról, vagy vannak olyan alapanyagok, amiket importálni kell?
Nem használunk szinte semmilyenféle magyar alapanyagot. Úgyhogy
a víz?
Igen, a víz, de azt is kezeljük ugye reverz ozmózissal, és minden sörhöz úgymond vízképlet is van. Úgyhogy teljesen majdnem desztillált vízből dolgozunk, ugye olyan kicsi már a víznek a vezetőképessége.
Várjál, most megálltam a növésben. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos ízesítésű sörökhöz más módon tisztított, átalakított vizet használtok?
Így igaz. Például teljesen más víz szükséges egy jó stouthoz, vagy egy jó lagerhez.
Igen, mert azt én is tudom, hogy a víz határozza meg a tudatot a sörkészítés szempontjából, hiszen nem véletlen, hogy meséltetek arról, hogy tradicionálisan a csehek, a németek, az osztrákok, amilyen víz volt, olyan azt a vizet használták föl. Szóval akkor még a kisüzemi sörfőzdék esetében még ez is egy plusz novum, hogy még akár a vízzel is tudtok játszani.
Igen, minden egyes sörnél.
Melyik alapanyag jön például legmesszebbről?
Komlóból tudom, az Új-Zélandról és az USA-ból jön, a komlóinknak a nagy része, azt a kereskedőn keresztül. A maláták pedig belga, angol és német malátákkal dolgozunk.
Általában a magyar kisüzemi sörfőzdék ugyanonnan szerzik be az alapanyagot?
3-4 kereskedő van, aki itthon foglalkozik sör alapanyagokkal, de nyilván vannak olyan alapanyagok, amiket még direkt be a gyártóktól kell, hogy megvásároljon.
Értem, tehát akkor azt jelenti, hogy a nagyszámok törvénye alapján közel a magyarországi kisüzemi sörfőzdék szinte ugyanazokból az alapanyagokból dolgoznak, viszont akkor itt jön be az az innováció, az az ízharmónia, az a fajta kutakodás, amikor különféle söröket tudtok készíteni. Mik a trendek most?
Hát szerintem az IPA az még
miből fogy a legtöbb?
Nálunk az IPA még mindig a Hazy Queen és a Gentle Bastard, ugye ez az értékesítésünknek a jelentős része. Én azt gondolom, nagyon szépen fejlődik a hordójeles söröknek az ágazata, valamint ez a savanyú is, meg ugye mi ezt nagyon szeretjük, ezeket a savanyú söröket, és azt gondolom, hogy elég jók is vagyunk benne, és azt gondolom, hogy ez a tendencia fog javulni.
Az mit jelent, hogy savanyú sör?
Ez egy komplikált.
Szándékosan savanyú a sör.
Igen, szándékosan savanyú a sör.
Emlékszem, amikor én kőbányai világost ittam 50 évvel ezelőtt, akkor az, annak volt egy bája a savanyúsága, amit tudom én két nap után, amikor fölbontottuk, hanem amikor már a szavatosság is lejárt.
Ez a főzés során dől el, ugye a főzés során van egy olyan lépés a normál sörfőzéshez képest, hogy visszahűtjük a sörlevet 40 fokra, itt hozzáadunk egy kultúrát, ami lesavanyítja a sörlevet, és utána kerül be egy forralás után az erjesztő tartályokba. Valamint ugye nagyon sok gyümölcsel dolgozunk, és csak is gyümölcspürékkel dolgozunk, tehát nem használunk semmiféle aromát, és ugye a gyümölcsöknek a jó része nagyon savas, ez is ugye eleve ad egy savasságot a sörnek.
Innen már csak egy ugrás, hogy pálinkát csináljatok. Egyébként ugye nem véletlenül jutott eszembe ez a kapcsolódási rendszer, mert például csak egy zárójeles megjegyzés, ugye nagyon sok pálinka készítő most már elkezd sörpárlatokat készíteni. Ugye pontosan, hogy a hordóban érlett sörökből veszik, és akkor úgy készítenek pálinkát. A ti esetetekben akkor ez még nincs itt, ti még arra koncentráltok, hogy a sörökből legyen olyan mennyiség és olyan szortiment, ami egyébként mindenkinek megfelel. Ki a célközönség? Kik a vásárlóitok?
A vásárlóink, hogyha ezt most nagyon gazdasági vagy marketing szempontból szeretném megcélozni, akkor a 18 és 40 év közötti életkor közé tenném. Általában nagyvárosban lakó, nagyobb cégnél dolgozó emberekről beszélünk. És mivel prémium, szuper prémium minőségű söröket gyártunk, ezért értelemszerűen ők a magasabb jövedelmi kategóriába esnek. Nagyjából így definiálnám a célcsoportunkat.
Ha már a magasabb kategóriáról beszélünk, akkor ugye amellett sem szabad elmenni, hogy ezek a sörök nem olcsó sörök. Egy picit megmagyaráztátok azt, hogy ha azokat az alapanyagokat akarjátok használni, és ugye ettől nem tágítatok, mert onnan kell beszerezni, akkor óhatatlanul ezeknek a söröknek magas lesz az ára. Bár most már minden sörnek magas az ára, de tiétek is egy ilyen nagyon magasra pozícionált ár szempontjából is. Ezt hogyan lehet ezt letolni a vásárlók torkán?
Nekem van egy alaptézisem, ahogy én az elmúlt pár évben, évtizedben tanultam, hogy az ár csak akkor probléma, hogyha nem adjuk meg azt a beltartalmat, azt a minőséget. Tehát, hogy az ár-értékarány, ha balanszban van, egyensúlyban van, akkor nem lesz az ár probléma. Úgyhogy eleve így állunk neki ennek az árkérdésnek. Másrészt azt gondoljuk, hogy egyre inkább növekszik a prémium termékek iránti igény. Ez a sörfogyasztásban nagyon jelentősen látszik. Az elmúlt években töretlen volt egyébként a prémium, szuper prémium sörök értékesítésének a növekedése. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy mi ebben a szegmensben vagyunk nagyon jók, mi ezt a szegmens szeretnénk kiszolgálni, és itt tudunk mi is kiteljesedni, hogy ilyen minőségű söröket kínáljunk. Természetesen nagyon fontos az, hogy minél szélesebb kör ismerje meg a kisüzemi söröket, és tudja azt, hogy egy kisüzemi sör miért kerül többe egy mondjuk nagyüzem által előállított ipánál, tehát ipa mind a kettő, de az egyik 500 forintba kerül, a másik 1200 forintba kerül a polcon. Tehát ez még egy hosszú folyamat, itt nekünk edukálni, tájékoztatni kell a fogyasztókat arról, hogy egy 1200 forintos ipa egy egészen más fogyasztói élményt fog adni, mint egy 4-500 forintos ipa, függetlenül attól, hogy ipa van mind a kettőre ráírva.
Az, hogy bekerüljetek a horeca szektorba, persze bent vagytok a horeca szektorban, de hogy még jobban bekerüljetek, akkor az valóban ugyanolyan nagyon konzekvens munka, hogy menni, tárgyalni, mutatni, kóstoltatni, ezt mind ti végzitek, hiszen kivégezni más.
Igen, ezt mi végezzük, tehát nekünk vannak értékesítő kollégáink, akik van, aki a horeca szektorért felel, van, aki más értékesítési csatornákért felel, például külön az exportért is van felelős szélszes kolléga, de ez ugyanolyan értékesítési tevékenység, mint egy más termék vagy szolgáltatás esetén. itt menni kell, minél több találkozót egyeztetni, minél több kóstolót egyeztetni, egyre több sörvacsoránk van, ahol egy étterem, vagy egy söröző a mi söreinkhez készít egy komplett menüt, tehát egy borvacsora, a megszokott borvacsorákhoz hasonlóan, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy ott akár a vezető sörfőző, vagy egy sörfőző kollega segítségével elmagyarázzuk ezeknek a kisüzemi söröknek, a horizont söröknek a jellemzőit, ízvilágát, vagy esetleg a készítési technológiáját.
Illetőleg hát az utóbbi időszakban egyre nagyobb igény van az úgynevezett sörszomeliékre is, akik elmagyarázzák és megmutatják. De én valóban azt gondolom, hogy ez a fajta termékpaletta, amit mondjuk ti is előállítatok, ez csak úgy lehet megkóstolni, vagy megismerni, hogy az ember szán rá időt, oda megy, megkóstolgatja, és kiválasztja magának azt az ízvilágot, amelyik a legjobban ízlik, és a legjobban kompatibilis a saját nyelvének és a gyomrának. Egyébként mennyire érzitek azt, hogy a nők, a női vásárlók, ugye soha nem szabad elfelejteni, hiszen ők a vásárlók, mi csak megyünk utánuk. A női vásárlók megjelenése ebben a szektorban is egyre nagyobb teret igényel.
Mi már az elmúlt években is azt tapasztaltuk, és egyébként nemzetközi gyakorlatoknak néztünk utána, hogy itt nincs különbség, igazán komoly különbség a női és a férfi sörfogyasztók között, és nagy sörgyárak próbálkoztak azzal, hogy külön a hölgyeknek készítettek söröket, akár megjelenésben, akár kicsit beltartalomban megkülönböztetve az összes többi sörtől, nem jött be. Egyik se jött be. Mi azt látjuk, hogy a mi söreinket ugyanúgy férfiak, ugyanúgy hölgyek is isszák, férfiak ugyanúgy isznak gyümölcsös söröket, akár kicsit édesebb ízvilággal, de a hölgyek is abszolút az ipákat, akár egy keserűbb ízvilágú West Coast ipát ugyanúgy megisznak, mint bármelyik férfi fogyasztónk, úgyhogy mi nem látunk ebben különbséget jelenleg.
Azt viszont mi látjuk, vásárlók, hogy a kisüzemi sörfőzdék nagyon kreatív üvegcímkéket és nagyon kreatív dobozokat találnak ki, és ez a ti esetetekben sincs. Másként én azt gondolom, látva most már, amit is csináltok, hogy az egyik legszínesebb palettával álltok elő. Meséltek nekem erről, ez hogy jött, vagy hogyan, mit képviseltek látvány szempontjából?
Igen, ez egy fontos megkülönböztető jele a kisüzemi söröknek, ahogy te is mondtad, hogy leugorjon a polcról az arculat. Tehát, hogy aki látja a polcon, akkor már a doboz kinézete alapján azt mondja, hogy hú, ez valami izgalmas dolog lehet, ezt kipróbáljuk. És mi 4 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy egy teljesen új arculatot adunk a söreinknek, és az alapszortiment, tehát az állandóan elérhető söreink címkéinek a megtervezésével egy designer, hazai fiatal lányt, egy designert bíztunk meg, Fehér Viktóriát. Ugye az ő festményei szerepelnek az alapszortiment söreinken, amit nagyon szeret a piac, egyébként nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Majd a többi termékvonalunknál is megbíztunk olyan stúdiókat, vagy olyan nevesebb dizájnereket, hogy tervezzék meg azt az arculatot, ami ahhoz a beltartalomhoz a legjobban illik. Tehát például az egyik ilyen a Balhé stúdió, aki a savanyú söreink sorozatát, illetve ez az úgynevezett Selfish Games nevű sorozatunknak a címkét tervezi, illetve a Super Premium termékvonalunk, a Night Shift, ezek a hordóérlet sörök.
De ezek üvegesek, ugye?
Azok palackos. Igen? Sörök.
Bocsánat.
Ott pedig Puskás Marcell az, aki már évek óta tervezi a Night Shift címkéinket, illetve azokat az exkluzív papírdobozokat, amiben a Night Shift palackok kerülnek.
Illetőleg, hát amire bocsáss meg, büszkék lehettek, csak még lezárom ezt a gondolatkört, azért a charity-re is odafigyeltek, tehát ez egy nagyon fontos vonal ahhoz, hogy ezekkel a sörlátványokkal támogassatok.
Igen, hát egyrészt ugye a fiatal tervezőt, tehát Fehér Viktóriát nagy örömmel támogattuk, hogy ezzel még ismertebbé váljanak a festményei, de a többi kreatív kollega, aki velünk dolgozik, ők mind ilyen feltörekvő de már, már egy jó nevű
Balázs, belét folytottam a szót.
Igen, most ez olyan egyszerűnek tűnik, ahogy Gábor elmondta, de egyébként az alapszortiment az egy fél éves csata volt, néhány ajtócsapkodás, logót is cseréltünk, stílust, tehát teljesen abszolút átváltozott az egész, úgyhogy azon fél évig dolgoztunk, tehát nem volt egyszerű dolgunk azért, mint ahogy Gábor elmondta.
Nem, ha már ez Balázs elkezdte ezt a sztorit, 12 irányvonalat dobtunk el, amikor az arculatot megváltoztattuk, és teljesen kétségbeesve ezután, 3 hónap után, és nem tudom hány millió forint kidobott pénz után, Bergenben ültünk a kikötőbe összeroskadva, éppen egy norvég sörfesztiválon vettünk részt, hogy hogyan tovább, és akkor valami isteni ihlet alapján mondtuk azt, hogy menjünk el ilyen művész irányba, és akkor így jöttek a képbe tulajdonképpen ezek a festmények, amik most akkor az alapszortiment címkéken szerepelnek.
És az idő nektek dolgozik, mert jön a nyár, mindenki több sört fog majd inni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meséltetek magatokról. A Horizont sörök mutatkoztak be, Otto Gábor ügyvezető igazgató és Újlaki Balázs üzemvezető volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.